Hát már a kérdés felvetésedben is úgy fogalmaztál, hogy nem szeretünk róla beszélni. Tehát tabu, valóban tabu, és tényleg nem szeretünk róla beszélni, mert nagyon erős érzelmeket képes bennünk megmozgatni, és nem feltétlenül kellemes érzelmeket, ezért ha tehetjük, kerüljük, ugye ösztönösen kerüljük azt, ami nekünk nem jó. De hogy mennyire tabu, most gondoljunk bele abba, hogyha például egy idős vagy beteg hozzátartozónk azt mondja nekünk, hogy úgy érzem, meg fogok halni. Erre legtöbbször hogy reagálunk? Vagy azt mondjuk neki, hogy á, de hogy fogsz meghalni, vagy persze, hogy megfogsz, de majd máskor. Tehát, hogyha egy mód van rá, akkor vagy viccel elütjük, vagy bagatelizáljuk, vagy bármilyen módon megpróbáljuk kikerülni azt, hogy akkor ennek tényleg a témának a mélységébe belemenjünk, és érezzük azt, hogy a veszteség az fájni tud. Úgyhogy igen, tabu.
Tudod, mit tapasztalok, hogy nagyon sokszor a halál kérdését a félelemmel társítjuk, tehát nyilván félünk a haláltól, mert egy nagyon ismeretlen terület számunkra, tehát arról még azért nem hallottunk, hogy bárki a halálon túli élményről beszámolt volna, és hogy nyilván ott van ennek a nyomasztó, szorongó érzése, van egy természetes félelem, amely e körül leng, de hogy ez a félelem el tud rajtunk uralkodni, ekkor beszélünk ugye halálfélelemről, és nem tudom, hogy mi az a pont, amikor már problémát jelent ez, amikor mindenképpen fel kell keresni egy szakembert, mert nyilván nem tudunk megbírkózni ennek a gondolatával.
Természetes, hogy félünk, úgy, ahogy mondtad, ismeretlen, és az ember lelke úgy működik, hogy az ismeretlen nagyon nehezen viseli a bizonytalant. Sokkal inkább választunk egy biztos, ismert, rosszat, mint egy bizonytalan, de potenciális jót. Tehát ez az élet bármely területén érvényes. Így működik a lelkünk. Mivel a halál valóban ismeretlen, és ahogy mondtad, senkitől nem hallottunk beszámolót, ezért van ez az ösztönös félelem is. De ne beszélve arról, hogy félünk, ugye a halállal együtt járó nehéz érzések. Mármint, hogyha a környezetünkben haldoklik valaki. Félünk a veszteség okozta fájdalomtól, mert az szenvedés. De hogyha a magunk halálára gondolunk, félhetünk akár a fizikai fájdalomtól, a szenvedéstől, ami megelőzheti a halált. Tehát egy sor olyan dolog kapcsolódik a halálhoz, ami valóban jogosan félelemérzetet tud kiváltani az emberből. Na ez akkor válik, mondjuk azt, hogy már problémává, amikor valóban eluralja az egész érzelmi életünket, eluralja az életünket, mint olyan, és meggátol bennünket abban, hogy a mindennapjainkat és a mindennapjainkban lévő örömeket is meg tudjuk élni, a boldogságot, a jó érzéseket, mert mindenhol visszaköszön nekünk ez a szorongásunk, hogy de meg fogok halni. Ekkor már valóban érdemes szaksegítséget kérni.
Tudod, milyen érdekes, sok hallgató a mai napunk témája kapcsán írta, hogy nem is annyira a haláltól fél, hanem a szenvedéstől, tehát az oda vezető úttól. És nyilván itt különbséget kell tenni halál és halál között, mert vannak hirtelen halálesetek, amelyekre nem vagyunk felkészülve, nem tudtunk elbúcsúzni akár a szerettünktől, és van az a hosszú halál, ahogyan én szoktam nevezni, amelyet ugye megelőz egy nagyon hosszú szenvedés, amikor az illető beteg, rákos, tudja, hogy meg fog halni, készül rá, de mégis nagyon nehéz, ott vannak a hozzátartozók, végignézik ezt a folyamatot, és gyakran a halál bekövetkezte után jelzik, hogy megkönnyebbülés volt számukra, és nyilván a szenvedő számára is, tehát hogy bármennyire is abszurd és fura, megkönnyebbülést hoz a halál így módon a családnak. Gondolom, te is mindkettővel találkoztál, akár az életed során szakemberként, amikor igen, a gyász folyamata elkezdődik.
Pontosan, olyan szabály nincsen, hogyha elhúzódó hosszas betegség után következik a halál, akkor az a gyászolóknak mindig könnyebb. Nem egyértelműen. Ki hogy éli meg? És hogy valóban tud hozni ilyen esetben egy megkönnyebbülést, mert azért nagyon nehéz végigkísérni az élet utolsó szakaszán egy haldoklót. Nagyon nehéz úgy ott lenni mellette, hogy rá tudjunk hangolódni igazából arra, hogy neki milyen lelki igényei vannak, és ha egy mód van rá, akkor azoknak megfelelően próbáljunk cselekedni, és próbáljunk mellette lenni. Egy kicsit ez az az idő, amikor mi hozzátartozók, lehet, hogy a magunk igényeit egy kicsit háttérbe kell szorítsuk az ő igényeivel szembe, miközben mi magunk is nagyon szenvedünk. És akkor ez a kérdés, hogy mellettünk hozzátartozók mellett tud-e lenni valaki úgy, hogy minket úgy kísérjen ebben a kísérői útban, hogy az nekünk jó legyen. Tehát, hogy ezek nagyon összetett kérdések, és nagyon nehéz lelki folyamatok mennek ilyenkor végbe.
Az utóbbi időben sajnos nagyon sok temetésem voltam, így alakult, és feltettem magamnak azt a kérdést, hogy vajon kit is irató mi egy-egy temetésen. Tehát nyilván ott van, akiért ugye mi elmegyünk a temetésre, ott vannak a hozzátartozók, közelebbiek vagy távolabbiak számunkra, de ott vagyunk mi is ebben a kérdésben. És én rájöttem, hogy amikor sírok, akkor gyakorlatilag a saját halandóságom is eszembe jut, hogy igen, nem tudhatom, hogy nekem mennyi van még ezen a földön, és gyakorlatilag szembesít a halál érzésével minden egyes temetés. Nem tudom, hogy te hogy látod ezt a kérdést.
Pontosan így van. Egy volt biológia tanárom, osztályfőnököm jutott eszembe, hogy így most hallgattalak. Élete utolsó szakaszán volt egy idő, hogy én is mellette tudtam lenni, és tudtam kísérni, és azt mondta, hogy a halál minden szempontból egy tragédia, kivétel biológiai szempontból. Mert hogy biológiai szempontból természetes. Na hát persze, hogy biológiai szempontból természetes, csak hogy érzelmileg azért erre nagyon nehezen tudunk ráhangolódni, ugyanis legtöbben szeretünk élni. Élni jó, terveink vannak, álmaink vannak. Most az élet természetes rendje ugye az lenne, hogy megöregedjünk, megérjünk egy tisztes időskort, és eljussunk abba az életszakaszba, amikor talán már rá tudunk hangolódni arra, hogy vége, és le tudjuk zárni, és el tudjuk engedni az életet. De hogy erre semmi garancia nincs. És ezekkel a kérdésekkel előbb-utóbb mindenki szembesül ilyen vagy olyan módon, és magának ilyen vagy olyan válaszokat kell adjon, amelyek annyira bár megnyugtatóak, hogy az életet teljes értékűen tudja élni.
Tudod, milyen érdekes, hogy amióta megszületett a kislányom, azóta van többször halálfélelmem, pedig azelőtt még sosem volt, és milyen érdekes, hogy az élet születése hozta nekem a halálfélelmet, ugyanis nagyon sokszor eszembe jut az, hogyha velem valami történik, akkor mi lesz velem, erről olyan kicsi, és hogy felelősséggel tartozom iránta is, és ez néha egy ilyen szorongással teli állapot, persze igyekszem én is a helyén kezelni, de hogy milyen érdekes, hogy a halál is az életnek a viszonya, ugye? Tehát, hogy hogyan is nézünk a mi születésünkre, hogyan nézünk a gyermekeink születésére, és ott van ez az állandó feszültség a kettő között, hogy az élet véges, tehát ez az, amin gyakorlatilag nem tudunk változtatni.
Pontosan, és talán jó is ennek a tudatában lenni, mert talán segít bennünket abban, hogy úgy éljünk, hogy valóban a nekünk adatott éveket értelemmel töltsük ki, és az jó és értelmes élet legyen most mindenkinek, amit ez jelent.
Én nagyon hálás vagyok, hogy vannak jó szakemberek, és nyilván a pszichológián belül is vannak olyanok, akik konkrétan a halállal és a gyászfeldolgozással foglalkoznak, és hát azt mondja ugye a szakirodalom, hogy ennek a feldolgozásnak 5 fázisa van: tagadás, dű, bánat, lehangoltság és majd az elfogadás. Hát ez egyfajta keretrendszer, amelyben megpróbáljuk a lelki folyamatokat feldolgozni, nem mindig megy egyedül, és arra vagyok kíváncsi, hogy kérünk-e segítséget, hogyha nem sikerül feldolgozni a vesztességet, vagy nem tartunk ott még 2024 Erdélyében, hogy ez gyakorlatilag egy pszichológus asztalára kerüljön?
Hát egyre többen kérnek már segítséget, meg egyre többen részesülnek, hál' Istennek, segítségben. Én nagyon szeretem a csoportokat egyébként, és most már nagyon sok felé működnek ilyen úgynevezett gyászfeldolgozó csoportok. Ezek valóban nagy segítséget tudnak adni a gyászolóknak. Aztán meg aki később szorul segítségre, azért én azt látom, hogy ma már nem olyan tabú az, hogy pszichológushoz menni, és azért elmennek és kérnek az emberek segítséget. Most itt a kérdés inkább az, hogy mikor, tehát fölismerjük-e, hogy mikor van az, hogy szükség van segítségre. Ugye ez sokszor a szakemberek számára is kérdés, mert a gyász maga az ugye a vesztességre adott normál reakció. De fontos kérdés, hogy mikortól nem normálisak már a gyászoló reakciói. És nagyon nehéz ezt eldönteni. Sokszor nem könnyű megmondani, hogy mi tartozik a normál reakció fogalom körébe, és mi az, ami már nem normális.
Hát nincsen könnyű dolgotok, mert van, aki egy évig gyászol, és van, aki egy életen keresztül, és nem tudjuk, vagy tudjátok ugye szakemberként azt mondani, hogy ez a jó vagy a másik a jó, annyira egyénre és személyre szabott. Van még egy kérdésem, Gyöngyvér, így a beszélgetésünk vége fele, hogy hogyan álljunk ehhez a kérdéshez, amikor a gyermekek kérdeznek. Tehát ugye a halál kérdése őket is foglalkoztatja, nyilván másképpen, de hogy főleg így minden szentek napja, halottak napja környékén, nagyon sokan ugye elviszik a gyermeket is a temetőbe, és hát a gyermek kérdez, ki van itt, miért vagyunk itt, kell-e beszélni a gyermeknek szerinted a halálról, illetve arról, hogy mi minden történik most a napokban, és ha igen, akkor hogyan?
Igen, mindenképpen kell. Tudni kell, tehát a gyerekek, gyerekekkel életkor függvényében érdemes erről beszélni. Amit fontos tudni, hogy a 3 éves kor alatt gyermek nem érti a visszafordíthatatlanságot. Számára ez egy teljesen érthetetlen fogalom. Óvodáskorban, ugye ekkor már a mágikus gondolkodás dominál, felfogják már, hogy a halál elkerülhetetlen, de számukra ez még mindig nem végleges. Ugye szoktak az óvodás gyerekek ilyet mondani, mondjuk, ha a nagypapa meghal, akkor pár hétre rá megkérdezik anyut, hogy na most már jó, meghal, de mikor jön haza. Tehát, hogy nem értik azt, hogy ez végleges. Az 5-9 év közötti gyerekek általában már megszemélyesítik a halált. Ugye egy kaszás ember, vagy valamilyen formában megpróbálják megszemélyisíteni, és a 10 éves kor körül alakul ki a felnőttre is jellemző halálkép. Tehát, hogy akkortól kezdenek úgy gondolkodni a halálról, mint annyi. De azt is nagyon fontos tudni, hogy másképp gyászol a gyermek, másképp a serdülő, és másképp a felnőtt. Ugye a serdülőkor, ami egy különösen nehéz idő, a gyász szempontjából, tehát hogyha egy serdülőt ér vesztesség. Mert ugye a serdülőkor egymagában egy normatív, tehát egy élettani krízis időszak. Na erre, hogyha még rátetlődik egy úgynevezett akcidentális krízis, tehát egy élethelyzet hozta krízis, mint egy halál, akkor ezt nagyon nehezen tudja a serdülő. Nagyon sok erős érzelmet kell megéljen, és ezt nagyon nehezen tudja menedzselni. Ugye az is gond, hogy ekkora már a halálkép hasonló a felnőttéhez, ám a vesztességgel való megküzdés eszközei még nincsenek meg a serdülőnek, és akkor ő nehezebben tud a gyászsal megbirkózni. De igen, mindig beszélni kell a gyerekkel a halálról, csak fontos, hogy életkornak megfelelően. De hogy használjuk a halál, a meghalt szavakat, és hogyha abban a helyzetbe kerülünk, hogy mondjuk egy gyereket temetésre viszünk el, vagy kénytelen ugye látni a körülötte lévő felnőttek fájdalmát, gyászát, mert úgy hozza az élethelyzet, akkor azért talán érdemes neki beszélni arról is, hogy miért reagál így egyik vagy másik felnőtt, hogy miért fáj neki ez ilyen nagyon. Tehát egy kicsit értsék meg a gyerekek, a felnőttek, a körülöttük lévő felnőttek széles skálán mozgó érzéseit, hogy ne legyen ez számukra jesztő. És igen, érdemes elvinni a rituálékra is, a temetésre, a temetőbe világítani, mert ha nem, főleg, hogyha kisgyerek, akkor a fantáziája lehet, hogy sokkal borzalmasabb esemény sort képes kitermelni magából, mint amilyen valójában a temetés, és akkor még nehezebb érzéseket fog megélni.